Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. A beszélgetést most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Tisztelettel üdvözlök mindenkit!
2025. június 1-én vasárnap Ukrajna Oroszország belsejéből, a célpontok közvetlen közeléből hajtott végre egy dróntámadást katonai repterek ellen, sikerrel. Előtte Oroszország hajtott végre egy hatalmas támadást Ukrajna területe ellen. Mit támad az ukránok, és mit semmisítettek meg, mert a két forrásból nem ugyanazokat a számokat halljuk.
Igen, ugye a háború 1199. napján vagyunk, és én azt gondolom, ez a pókháló hadművelet megmutatta azt az ukrán képességet, amit régóta is mutatnak, hogy a mélységben is tudnak csapásokat mérni. Ráadásul most egy ilyen trójai faló-szerű eszközzel, konténerekkel sikerült bejuttatni. Még az orosz bloggerek is azt írták, hogy ez a stratégiai légierő Pearl Harborja és a fekete napja. Én nekem meg inkább úgy tűnik, hogy a Midway-re emlékeztetett, amikor a japán anyahajókon felfedték, hogy zuhanó bombázók jönnek. Tehát egy stratégiai meglepetéssel, kevés fizikai veszteséget okozva, mert azért az orosz légierőnek sokkal több eszköze van, mint amit megsemmisítettek. Körülbelül 120 stratégiai bombázója van, 3 darab van, ami tesztfázisban van még, illetve ugye a szokásos ködösítés megy mind a két oldalon. Első nap 40 eszközről kaptunk hírt, hogy vesztesség van. Most 15-nél áll a történet, hiszen az oroszok tették közzé a cáfolatokat régebbi műhold felvételekről, például, hogy az A-50-es légtérellenőrző EVEX gépek még se sérültek meg, kiderült, hogy egy biztos, hogy megsérült, egy pedig még javítási állapotban van. És azt gondolom, hogy ez egy a hírszerzésnek is, illetve az elhárításnak egy óriási pofon. Már korábban Putyin elnök is megszólalt ezzel kapcsolatban, amikor a altábornagyot, Kirillov altábornagyot robbantották fel, hogy vajon milyen az elhárításunk, ha egy altábornagyot fel tudnak robbantani Moszkva külvárosában. Hát most még lesznek kérdések, mert közben a Kercsi hídnál egy víz alatti műveletet hajtott végre Ukrajna. 1100 kiló robbanó alanyaggal az egyik pillért próbálták meg tönkretenni, illetve a Krím félszigetet is lövik Neptun rakétákkal, 400 és 800 kilométeres hatótávolságú rakétákkal, úgyhogy nem csak a meglepetés van itt, hanem ugye ami nagyon jól látszik, hogy ez egy nagyon jól szervezett titkosszolgálati akcióra épült ez a dróncsapás. Ezek nélkül lehetetlen végrehajtani az ilyen műveleteket, hiszen itt folyamatosan figyelni kell a repülőteret, hogy mit hova csoportosítottak át. Ugye emlékszünk, talán nincs messze a győzelem napja, május 9. Akkor ugye az oroszok sok-sok légvédelmi eszközüket Moszkva és Moszkva környéki irányokba mozgatták át, hogy a külföldi delegációkat nehogy meglepjék az ukránok. Egy drónnal sikerült bejutniuk, ez be is csapódott egy kormányzati épületbe. Viszont nem tudom, hogy visszaállt-e az a rendszer, ami korábban volt, hogy a repülőtereket a stratégiai fontosságú helyekre visszaütöttek-e, például a Pancsír nevezetű légvédelmi komplexumok, működtek-e rendesen az S-300-as rakétakomplexumok, de ugye itt túl közelről indították a repülőtereknél ezt. És hát ugye itt jön elő, hogy egyrészt nagy a terület mind a két félnek, ahol meg kellene védeni ugye egyrészt Moszkvát, a lakosságot, Belgorodot, Kurszkot és minden egyebet. Tehát itt a kémelhárítással azt lehet mondani, hogy fizikai veszteség van, a pszichológiai és a stratégiai sokkal nagyobb most az orosz félnél.
De a két ország szolgálatai valószínűleg nagyon jól ismerik egymást, mert tehát azok korábban egy szolgálat voltak. Az hogy lehetséges, hogy ilyen hibák előfordulnak? Van-e valami magyarázat rá?
Hát a magyarázat ugye az, hogy egy hosszan előkészített akcióról van szó. Ugye a két szolgálatnak a nyelve is ugyanaz, akár tetszik, akár nem. Tehát nagyon könnyű Oroszország területén találni egy sofőrt, akivel meg tudjuk ezt beszélni, hogy valamit szállítanánk, vigye oda, majd irányítjuk közbe. ugye föl se tűnik neki. Ha ezt mondjuk egy idegen nyelven tenné valaki mondjuk angolul vagy franciául, akkor azért a sofőr is elgondolkodna, hogy ki és mit akar, és mondjuk jelezné esetleg az elhárító szolgálatoknak. Itt ugye bealudta az elhárító részlege az oroszoknak, illetve ugye ez hosszú idő óta szervezett dolog volt. Illetve hát azt se felejtsük el, hogy Ukrajna Amerika nélkül, az amerikai hírszerzés, felderítés nélkül ezt nem tudja megtenni.
Bocsánat, ebben az esetben biztos, hogy szükség volt amerikai hírszerzési, felderítési együttműködésre?
Igen, hiszen a műhold felvételeket előtte kellett elemezni, hogy most éppen hol állomásoznak a stratégiai légierőnek az eszközei. Ezt ugye egy hétig kell figyelni körülbelül. Pont két napja jelentették be, vagy három napja az oroszok, hogy az Engels légibázisra átmozgatnak nagyobb stratégiai bombázó erőket, hogy majd nagyobb csapásokat mérjenek. Illetve ugye a kiértékeléshez is kell ez a történet, és Ukrajnának nincs ilyen képessége, hiszen egyrészt ugye a szigintel, az elektronikai felderítéssel, a nyílt információkkal tud rendelkezni, ezeket a NATO rendelkezésükre bocsájtotta, de az, hogy műholdak legyenek, ha csak a franciák nem segítettek ebbe be, de nem tudom ezt most elképzelni. És pont most tettek az oroszok közé egy sima térképet a Fekete-tenger térségéről, hogy hány NATO EVEX gép, felderítő gép van a térségben, olasz, török, amerikai, tehát az egész NATO szinte ott van Ukrajna háta mögött még. Hát ugye a politikai részén el lehet gondolkodni, a stratégiai részen, hogy most a béketárgyalások kudarca miatt azt mondták az amerikaiak, hogy akkor csináljatok még, amit lehet. Az oroszok úgyis szárazföldön mennek előre, de stratégiailag meg nem érthető, mert ezek a mélységi csapások sajnos nincsenek hatással mondjuk a Szumi régióban folyó szárazföldi műveletekre, vagy a Pokrovsznál folyó műveletekre.
De ha kellett a dróntámadáshoz amerikai segítség, akkor abból le lehet vonni azt a következtetést is, hogy az Egyesült Államok pontosan tudta, mit fog cselekedni Ukrajna ezeken a repülőtereken, és ha tudta, akkor a beleegyezését adta?
Én nagy valószínűséggel azt gondolom, hogy kellett, hiszen azért ezek stratégiai bombázók, atomfegyverek hordozására alkalmasak. Tehát olyan felderítésre, hírszerzésre volt szükség, hogy esetleg még csak elrettentő jelleggel se legyen valamelyik gépen atomfegyver, vagy olyan rakéta, ami atomfegyver hordozására alkalmas, mert akkor azért annak bemaradhatatlan következménye is lehettek volna.
Van-e olyan képessége Oroszországnak, amely ezzel a támadással elveszett, és ha igen, akkor mennyi időre veszett el, vagy nincs olyan képesség, mert duplikálva vagy megtriplázva van minden?
Ugye a 120 stratégiai bombázóból most, ha 15-20-at elveszítettek, ez még nem akkora probléma. Vannak gépek, amelyeket már nem gyártanak, ezek a régi légcsavaros eszközök, ezek pótolhatatlanok. Viszont ugye át kell gondolni az oroszoknak is a repülőterek jobb védelmét, esetleg felgyorsítani a 260-asok gyártását, az új stratégiai bombázókat, de hát ugye a szankciók, a pénzhiány miatt azért Oroszországban is a gazdaság nem éppen a legstabilabb lábakon áll. Most jöttek meg a adatok. Ugye egyrészt van egy óriási technikai vesztesége Oroszországnak, kb. 22-23 ezer technikai eszközt elveszített már a háborúban. Emellett 10% körül van az infláció, a kamatlábak 21%-on, és a hadsereg kiadásai 40%-ot tesznek ki az ukránokéval hasonlóan, hiszen mind a ketten háborúznak. Európa fele legalább 260 milliárd euróról 60 milliárdra esett vissza a forgalmuk, 70-75%-kal az olaj és a földgáz nem Európa fele jön már Oroszországból, és ott a költségvetési hiány, tehát eléggé nehéz helyzetben van gazdaságilag is Oroszország. Ugye Trump tanácsadó is azt tanácsolták először, hogy ha Oroszország nem akar békét kötni, akkor gazdaságilag kell még egy kicsit szorítani. Én azt gondolom, azok mindig hosszabb távon hatnak, hiszen az orosz úgymond rendszer mindig kiszámíthatatlanabb. Lehet, hogy jegyrendszer lesz, de ők még lőni szeretnének.
A műholdképeken a stratégiai bombázók szárnyán, mint hogyha gumiabroncsok lettek volna sokon. Ennek látja valami magyarázatát, hogy ez mire való?
Hát igen, a harckocsiknál láttuk ugye a tyúkketrecet, azaz a dróthálót, ami megakadályozza a drónok becsapódását. Itt főleg olyan drónok ellen nyújthat védelmet a gumiabroncs, amikor olyan drón érkezik, ami leejti a különböző robbanó eszközöket. De hát nem volt az egész gép befedve gumival egyrészt, másrészt azért ez elég időigényes, amikor mondjuk a pilóták egyik helyről átmennek a másikra.
Leszedegetni
több száz gumiabroncsot, de hát a drón kezelők manapság azon a szinten vannak, csak egy példát hadd mondjak, hogy a fák között is manővereztetni tudják ezeket a kis drónokat, és ha kell a harckocsi egyetlen nyitva maradt résén keresztül megsemmisítik. Ez meg azért elég nagy célpont tele üzemanyaggal.
A sajtóban megjelent nyilvános hírek szerint az orosz mobilhálózatot használták a drónok és a kezelők közötti kommunikációra. Ez a nincs lekapcsolva legalább a repülőterek környékén, ezek szerint?
Hát a kibervédelemben lenne mit tanulni a feleknek egymástól, hiszen az oroszok is egy időben rá tudtak csatlakozni a Starlink hálózatra, ugye a Musk által üzemeltetettre. Itt pedig ugye egyszerű SIM-kártyákkal és telefonokkal is lehetett kommunikálni, hiszen Oroszország úgy érzi, hogy ő békében van, mert a háború Ukrajna területén folyik, tehát nem tettek meg még mindent azért, hogy teljesen védettek legyenek a kritikus infrastruktúrájuk.
Ebből az akcióból lehet következtetést levonni Ukrajna további képességeire, vagy ez egy egyszeri akció volt, és ilyet még egyszer nem lehet már csinálni, mert az oroszok tudják, hogyha egyszer megcsinálták, akkor még egyszer ezt már nem fogják.
Hát én azt mondanám, hogy soha sem mond, hogy soha, hiszen nem tudjuk, hány teherautó van még Oroszország területén, és azért a katonai bloggerek már megjelölték, hogy akkor még az olaj létesítmények, főleg a kitermelés környékén rengeteg hálózat van, amit lehet pusztítani, illetve a Krím-félsziget, a Kercsi híd, még ez egy örök szálka ukránok szemébe, hogy ezt szeretnék akár majd Taurus rakétákkal is. Tehát én azt látom, hogy a béketárgyalás az ugye egy órás volt a legutolsó megbeszélés, és egyre inkább az eszkaláció fele haladunk, nem a fele, hogy most megállapodnának a felek.
De a további tárgyalásokra egy-egy katonai siker bármelyik oldalról milyen hatással lehet? Azt szokták mondani, hogy a háború is csak egy eszköz arra, hogy az ellenséget valaminek a tevésére vagy nem tevésére rábírja, ugyanolyan, mint a diplomácia, csak más eszközökkel.
Hát szerintem ez azért nem volt akkora hatású, mint mondjuk, amikor az izraeli légierő 67-ben elpusztította a teljes egyiptomi és arab légierőt. Itt maradjunk a 20 darab körüli eszköznél, az egyötöde veszett el. Nincs akkora stratégiai hatása ez a tárgyalásokra. Ott sokkal inkább a nagy érdekkülönbségek vannak. Az oroszok még szeretnék folytatni a szárazföldi műveleteket. Ugye Putyin elnök bejelentette, hogy Szumi, Csernyihív, Harkov irányába egy demilitarizált zónát szeretne létrehozni 50 kilométeres mélységben. Ugye ez is az oroszoknak kedvezne, hiszen most körülbelül egy 1200 kilométeres arcvonal van az 1000 kilométeres sem mellett a Harkivi és a Kurszki részen, plusz 400-500 kilométerrel megnyújtani az arcvonalat. Az mind azt jelenti, hogy az ukránoknak több dandárt kell felállítani, vagy elvonni az arcvonalból, és ezeket a helyeket betömni, hiszen ha belegondolunk, Csernyihív 150 kilométerre van Kijevtől. Onnan már azért egyszerű rakétákkal is meg lehet tenni a Kijevnek a befolyásolását. És hát készítettem egy számvetést, most kilométerenként körülbelül 350 ukrán katona van az arcvonalba, ha ez jelentősen megnyúlik, az 250 lesz. Harckocsiból egy jut kilométerenként, most 0,7 körül lesz, páncélozott tüzérségi eszközökből is jelentős csökkenés lesz, és ez mindig a támadónak kedvez, hiszen vékonyabb lesz a védelmi vonal, kevesebb lesz a hadműveleti tartalék, jobban lehet manőverezni. és a jelenlegi orosz létszámfölényt az arcvonal kilométereken, ami most is 1:2,5-höz, az továbbra is 1:2-höz, vagy 2,5-höz lesz tüzérségi eszközökben.
A sajtóhírek szerint egy 50 000-es átcsoportosítást, vagy felhalmozást rendelt el az elnök. Ezt erre a területre rendeli el? Vagy hova rendeli el?
Zelenszkij elnök?
Putyin elnök.
Hát ugye először 150 000 fő mozgósításáról szóltak a hírek, hát már az ukránoktól megtanultuk, hogy 2-3-szoros szorzót használnak. Ez az 50 000, ez főleg erre a területre, ugye Szumi, illetve Harkov irányába szeretnék még felújítani a műveleteket. Ahogy Lavrov úr fogalmazott, ő azt mondta, hogy 50-60 kilométerrel el kell tolni ezt a arcvonalat orosz határtól, hogy az orosz lakosságot Belgorod, Kursz térségében ne tudják sorozatvetőkkel lőni. Ezt jelenteni ez a biztonsági zóna, de nagyon jól kiszámolták katonailag, hogy Ukrajnának ez milyen problémát okoz, ha nem is azonnal, de én azt gondolom, hogy egy hónapon belül látjuk ennek a következményeit, hiszen csak a hadifogoly cserébe sokkal több hadifogoly van most orosz kézen. A elesetteknek a cseréjénél is 30 ukrán katonát, vagy 30 orosz katona holttestét adták át az ukránok, 900-at az oroszok. Illetve én azt gondolom, hogy ez a személyi állománynak a elfogyasztása, lefogyasztása nem pótolható ezekkel a mozgósítási rendszerekkel. Most meghirdettek fiatal lányoknak, 18-24 éveseknek Ukrajnában egy plakáttal és egy Barbie babát lehet kapni még, aki jelentkezik, hogy 1 000 000 rivnyát kapsz, ez 2870 húsgombóc a IKEA üzletben. Az éttermében, hát ugye milliómosoknak hívják mind a két oldalon az újonnan bevonultatottakat, hiszen sokkal nagyobb javadalmazást kapnak. Hát meglátjuk, hogy mi történik majd a következőkben.
Nincs újabb védelmi vonal Ukrajnában, ami az orosz előrevonulást megállítaná. A háború elején azt hallottuk, hogy nagyon sok, nagyon jól kiépített, nagyon hosszú idő alatt épített védelmi vonal volt, és az eredményesen lassította az oroszokat. Itt már nincs.
Van, még rengeteget építenek, tehát már tavaly június óta elrendelték ezeket a vonalakat. Ugye a legnagyobb rendszer az a Donbaszban volt, Bakmutnál, ott 6 védelmi vonalat kellett az oroszoknak áttörni, hogy Bakmutot bevegyék, ez 8 hónap időtartamot vett igénybe. Ha tovább tudnának menni, akkor ugye még ott van Szlovjansz és Kramatorsz. Kramatorsz a világ legjobban megerődített létesítmény, az körülbelül 2 év ostromot tudnék így előre elmondani erre. Pokrovsz körül is húzzák és mennek előre, de ez is rendkívül nagy erőfeszítés az ukránok részéről, hogy valahogy megtartsák ezt a várost. Tehát én azt gondolom, hogy szárazföldi részen ez a Pokrovsz, Kramatorsz területen tudnak még területeket nyerni. Most nagyon jelentőseket nyertek Szuminál, ugye egész 25-ben olyan 500 négyzetkilométert foglalt el körülbelül Oroszország, most egy hét alatt 250 négyzetkilométert. Itt nyilván gyengébb a védelmi vonal. Ilyenkor jön az a szokásos módszer, amit az oroszok is csináltnak Kursznál, hogy a drónerőket áttelepítik majd ebbe az irányba, a sorozatvetőket, a HIMARS-okat, hiszen ezek a legjobban bevált eszközeik, ebből ugye 82 készletük van, ebből 4-et tudtak csak megsemmisíteni az oroszok. Tehát ezekkel majd lehet lassítani ezt a előretörést, és szerintem ott is valahol majd elakad a arcvonal, ismerve az orosz támadási módszereket.
De milyen az, amikor megerődítenek egy várost, akkor bunkereket építenek minden utcasarkon?
Hát nem, ugye először is van egy külső gyűrű, ahol megpróbálnak harckocsi árkokat ásni, hogy egyszerű harckocsival, gyalogsági járművel ne lehessen átmenni. Harckocsi akasztókat tesznek az utakra, hiszen az útvonalakon tudnak legjobb főképp közlekedni ezek a nehéz technikák. Aztán azokat a város peremén levő épületeket kiürítik, nyilván ha megközelítik az oroszok, és már 25 kilométerre vannak Szumitól, amiben a tüzérséggel már tudnak lőni, illetve a sorozatvetőkkel. Ott az alsó és felső szinteken helyeznek el általában katonákat, hogy a drónokat, a légi csapásokat megakadályozzák, illetve az alaksorban ugye páncéltörő fegyverekkel. Tehát ez a megerődítés, ez házról házra, utcáról, illetve a városon belül is szoktak kitenni harckocsi akasztókat, hogy ne tudjanak átrohanni a városon az ilyen támadó felek. Ugye Szumi 250 ezer fős város, ilyen várost nem vett be Oroszország, 70 ezer fős volt a legnagyobb, illetve Melitopol. Ez a két nagyváros, Bakhmut és Melitopol, ami elesett.
Mit csinál ilyenkor a lakosság, amikor megerődítenek egy várost? Laknak, tovább járnak a boltba reggelente? Hát, nyitva van az áruházban?
Ugye általában a gyerekeket, asszonyokat ilyenkor kiürítik az adott területről, hiszen itt tüzérségi tűz lesz, sem az iskola, semmi más nem tudna működni, csak óvóhelyeken. Általában a nagyon idősek, ez a tapasztalat, nem szoktak elmenni a városokból. Ők a védettebb részekre, a pincékbe, az alaksorokba húzódnak, és az ellátás az még megvan, hiszen ugye egy ilyen 250 ezer fős városnak a megtartásához legalább 4-5 dandárra van szükség, egy olyan 4x5-20-25 ezer katonára. Ők nagyon hosszú ideig tudják ezt tartani. Az ő ellátásuk, illetve az ott maradóknak az ellátását kell megoldani az ukránoknak.
Az ukrán dróntámadás előtt nem sokkal Oroszország hajtott végre egy nagyon erőteljes támadást Ukrajna civil és katonai létesítményei ellen. Ezek ilyen csapás-ellencsapás logika szerint működnek, vagy mindenki akkor hajt végre akciót, amikor a saját naptára szerint annak ott az ideje?
Hát ugye egyrészt függ az oroszoknál az, hogy mikor kapnak szállítmányokat Iránból, a drónokat általában azt mondjuk, hogy havi 3000-et használnak el. Itt a tömeges csapásnál 500-at sikerült egy nap alatt elhasználniuk, tehát itt elég jelentős szállítmány érkezett. Illetve orosz részről el lehet mondani, hogy ennek van egy stratégiai játéka, sajnos így kell, hogy nevezzük. Évfél körül elkezdik a nagyon nagy Orlán felderítő drónokkal, ők 600 kilométeres mélységig tudnak bemenni, körbenézni, hol van légvédelem, hol van F-16-os, hol vannak olyan célok, amit pusztítani lehet. Utána jönnek ugye a kisebb drónok, amik 10 kilométeres mélységig mennek be, próbálják az elektronikai harcpontokat kiemelni, majd ezt követi, ha sikerült felfedniük harcjárműveket, tüzérséget, a Lancet öngyilkos drónok, ezek is 20-25 kilométeres mélységig, és hát ezt követi tömegesen ugye az iráni drónok, amik 20 ezer dollárba kerülnek a Kalib rakétával ellentétben, ami 11 millió dollárba, nyilván ezeket használják. Most használtak például Kinjal hiperszonikus rakétákat is, és általában ez az orosz játék, nevezzük így, ez éjféltől reggel 6-ig tart, hogy a légvédelmet, a katonákat kifárasszák. Ukrán részről azt látjuk, hogy korábban, hónapokkal korábban 5-6 ilyen mélységi csapást tudtak mérni, hosszas előkészületek után, főleg az olaj és a benzinellátást, a kritikus infrastruktúrát Oroszország területén. De azt lehet mondani, hogy a kettő logika között van egy kis törés az ukránoknál, nincs nagy hatása az orosz szárazföldi erőre, ami történik, hiszen az, hogy kilőnek a Lukoilnak egy vállalatát, hát az oroszok megoldják máshonnan az üzemanyagot. Az oroszok most az úgynevezett hármas csapást alkalmazzák az ukrán elők ellen. Bárhol ukrán állásokat találnak, először tüzérségi tűzzel próbálják lefedni. Ezt követik a siklóbombák alkalmazása. Ezek ugye 500-tól 3000 kilós változatig vannak, amiknek a fele mindig robbanóanyag. És ennek egy óriási előnye van, 60 kilométeres mélységből indítható, nem kell közel menni az ukrán légvédelemhez, tehát ezt a pilóták nagyon szeretik, elengedik, és GPS koordináták alapján célra megy. A harmadik csapás pedig a szál optikás drónoknak az alkalmazása, ezekből van most a legtöbb veszteség. Az ukrán drónfőnök, a drón erőknek a parancsnoka mondta el, hogy manapság minden második katona halálához a drónoknak van köze, mert vagy azt derítette fel, mint az Orlán, vagy az egyéb, vagy öngyilkos drón érkezett oda. és ezekkel okozzák a legnagyobb veszteséget az ukránoknak ezzel a hármas csapással az oroszok, mert tüzérségbe 5-6-szoros mennyiségű lőszer tudnak kilőni. A siklóbombákból a tavaly évben 41 ezer csapódott be ukrán állásokba, idén 75 ezeret terveznek, hát ha még majd tart a háború, ezt meglátjuk. Tehát az oroszok sokkal módszeresebben csinálják ezt a felőrlést, az ukránoknál ez inkább a nyugat megnyugtatására történik szerintem, hogy ezt kilőttük, azt kilőttük, meglőttük a hidat, de ennek nincs hatása a szumi régióra.
A legutóbbi béketárgyalási forduló Isztambulban nagyon rövid ideig tartott, és a nyilvános hírek szerint leginkább a fogoly cserében tudtak megállapodni, és Zelenszkij azt mondta, hogy ezek az oroszok idióták. Mire jutottak ezen a fordulón, ha jutottak bármire?
Ugye az egyórás béketárgyalásoknál azért van egy-két érdekesség. Egyrészt az első isztambulira az ukránok egyenruhában érkeztek, elég sok náci kitűzőt lehetett rajtuk látni a régi német alakulatoknak a jelvényeit. Másrészt eljátszották azt, hogy ők nem tudnak oroszul, tehát fülhallgatót, tolmácsot kértek, amúgy is nehezítve ezt a lassú tárgyalást.
Bocsánat, ugye, a kitűzőnek mi értelme van, amikor az oroszok egyik célja Ukrajna úgynevezett nácitlanítása? Ez provokáció, vagy mi csinálják?
Nyilván az, hiszen egy béketárgyalásra eleve olyan egyenruhába mennék, ha mennék, amin csak a nevem van rajta, meg a ország hovatartozása, ne tudjanak meg többet rólam. De most éppen ugye mind a két oldal lövi egymást, hogy Zelenszkijnek a pólóján pont ott van egy ukrán kereszt, amit Hitler is viselt a sajátján. Erre az ukránok közzé teszik az orosz díszegyenruhát, hogy az meg pont úgy néz ki, mint a Wehrmachté, a zsinórozása, minden egyebe. De minden héten találok ilyen kitűzőt, vagy egyebet, ugye a halálfejes osztagoknak a jelvényét viselik az ukrán katonák. Nyilván vonzódnak ehhez, és valahogy szeretnék magukat megkülönböztetni az oroszoktól. Tehát ez volt a bevezetés. A legnagyobb probléma abban van, hogy az ukránok azonnali 30 napos tűzszünetet szeretnének, légi, tengeri, szárazföldi, űr, kiber, minden területen. Az oroszok mondták, hogy jó, 2-3 nap, bizonyos frontszakaszokon és felváltva. Az ukránok kérik, hogy jöjjön Putyin és Zelenszkijjel tárgyaljon, ettől még Putyin elzárkózik. Az ukránok kérik a elhurcolt gyerekeket, ebből a oroszok közzé tették, hogy közel 300-400 ilyen gyerekről tudnak, ami azért érdekes, és már 150-et visszajuttattak a Nemzetközi Vörös Kereszt által. Amiben meg tudtak egyezni, az a foglyok és az elesettek cseréje. Erre mondták az orosz szakértők, hogy ezzel tesszük tönkre Ukrajnát, mert most visszaadunk 6000 elesett ukrán katonát. Ezeknek ki kell fizetni a családját, és amúgy is bankcsődbe van, ugye rossz helyzetben van Ukrajna, tehát csak nehezítik egymás helyzetét. A másik, az amerikai főtárgyaló is azt mondta, hogy hát igen, a béketárgyalások az egy fontos dolog, de van ez a térkép, ezen három dologba próbálnak egyezkedni. Egyrészt a megszállt megyéknek a területe, ugye a Luhanszki 99, a Donyec 72%, Zaporozsia 76, Herszon 75, ott nem is várható, hogy a folyón túlra támadást indítanának. Az oroszok a megyék teljes területét kérik, plusz még Putyin bemondta, ugye a Harkov, Csernyihív, Szumi régiót is. Először szó volt arról, hogy a harkovi területeket az oroszok is kiürítik, jó szándékukat bizonyítva, illetve volt egy amerikai elképzelés a zaporozsiai atomerőmű, hát semleges zónává tételére, hogy az amerikaiak felügyelik, az ukránok üzemeltetik, de ez orosz megszállt területen van, tehát ez is már úgy hamvába halt ötlet lenne. És nyilván az oroszok, mivel a teljes megyéket kérik, ez kiveri a biztosítékot az ukrán oldalon, hogy előbb foglaljátok el, mert a Donbaszban még 27% vissza van, tehát ők nem fognak kiürítést végrehajtani. Tehát ezek a legnagyobb területi problémák, illetve amivel még Lavrov külügyminiszter szokta tetézni, hogy nem hagyhatjuk magára az orosz kisebbséget, mert betiltották a nyelvüket, több millió emberről van szó, nekünk még ezekkel feladataink vannak.
Mire használnák az ukránok az egy hónapos, teljes általános tűzszünetet? Miért nem engedik az oroszok? Miért mondják, hogy csak 3-4 nap és szakaszosan?
Nyilván nem véletlen, hogy meghosszabbítják az oroszok az arcvonalat, még jobban széthúzni az embereket, a arcvonalat, hogy minél kevesebb ember legyen, illetve a rotáció. Ugye az, hogy egy katona mondjuk 3-4 hónapot az arcvonalban van, elvileg egy hónapra hátrébb kellene hozni hadműveleti tartalékba, hogy ott feltöltődjön, egy ilyen normális egészségügyi ellátást kapjon, meg pihenjen. Jelen pillanatban, amit látunk, 46%-a mind a két oldalnak valamilyen poszttraumás stresszel küzd. Dróncsapás érte őt, vagy a bajtársát, felrobbant, aknára futott, tehát ezek feldolgozhatatlan tények, majd még ez a háború után a békében is óriási problémát tud okozni. Mivel az oroszok létszámfölényben vannak, az arcvonalban nekik 700-750 ezer emberük van, az ukránoknak meg 400, ők tudják néha cserélni az ászlóaljakat. Igaz, 100-150 naponta rohamra küldenek, hogy tessék területet szerezni, és ugye a mostani adatok azt mutatják, hogy eddig olyan 15-20 katonát kellett sebesültet, halottat adni egy négyzetkilométer elfoglalásáért. Most, mivel az ukránok jelentős erődítéseket végeztek, tehát drótakadályok, harckocsiakasztók, minden egyebek, most 30 körül van ez a szám, tehát a támadónak is nehezebb. Tehát nem hagyják szerintem az ukránokat pihenni, rotálni a csapatokat, újra esetleg egy mozgósítást csinálni, hanem próbálják nyomás alatt tartani az ellenfelet, hiszen ugye a háborúnak az a célja, hogy az ellenséget védtelenné tenni, és akkor tudom az akaratomat rákényszeríteni.
Van-e Ukrajnának még tartaléka? Azt mondta, hogy lányokat kezdenek el toborozni, gyerekeket tulajdonképpen.
Gyerekeket, igen, 18 éves generációt, mert ugye ők egy fordított mozgósítást csináltak, a 25 év fölöttieket hívták be. A ukrán vezérkarfőnök helyettes előadása alapján 400 ezer katonájuk van az arcvonalba, és az ország területén, ez legyen bárhol Ukrajna területén, még van 480 ezer katona. De ezek üzemekbe dolgoznak, toborzóirodákba dolgoznak, minisztériumba, esetleg valamilyen légibázison, tehát kevésbé kiképzettek. Ugye volt már rá példa, hogy a légierő egyik csapatának személyzetét is kivitték az arcvonalba, katasztrofális következményekkel, hiszen nem erre van kiképezve az ember, mert amikor bevonul a seregbe, akkor kiválasztják, hogy ő mire alkalmas, lövésznek, harckocsizónak vagy logisztikusnak.
Mire alkalmas az arcvonalban egy 18 éves gyerek?
Hát ugye azt szokták mondani, hogy az első 3-5 napot túléli, megtanulja, hogy ha mondjuk rakétacsapás van, akkor mit kell csinálni, ha csak sima aknavető tűz van, hova feküdjön, mi mögé bújjon, ezek a legalapvetőbbek. Ezek sajnos nem változtak az első világháború óta, ugye Remarka nyugaton a helyzet változatlanba ugyanezt írta le, hogy ezt kell megtanulni az újoncnak, ha ezt megtanulta, akkor utána tud vállalkozásra menni, kihelyezhetik valahova, és ezt ugye mind a két oldalon az arcvonalban lehet javarészt elsajátítani, hiszen a nagy orosz hadseregnek is az a problémája, hogy nem tud az arcvonalból elvinni őrmestereket, hogy az újoncoknak elmondja, hogy mit is kellene majd kint csinálni. Tehát van egy alapkiképzés az oroszoknál is, de az arcvonalba kell megtanulni, hogy mit is csinálnak.
De oroszoknál van megfelelő utánpótlás?
A személyi utánpótlásban óriási a különbség. Ugye Ukrajnának, ha most igaz ez, akkor van ugye 880 ezer teljes katonája. Mozgósítani már csak a 18 és 25 év körülieket tudja, ami 2-3 millió ember. A szakértők szerint ez még elhúzna 3 évig a háborút, meg a védelmi rendszerek. Az oroszoknál ugye van egy 1,5 milliós hadsereg körülbelül, és van majdnem 9,5 millió tartalékos, akiből ezt kell feltölteni. Tehát ez olyan különbség, ami teljes aszimmetriát mutat a felek között.
Az ukrán-amerikai nyersanyag megállapodásnak van-e bármilyen kimenetele, vagy köze a háború végéhez?
Sajnos van, ugyanis ugye az új megállapodásban azt is rögzítették, hogy Amerika, ami most fegyvert szállít, például volt egy 500 millió dollár értékű fegyverszállítása, az abba az alapba kerül be, és annak a fegyverszállítmánynak az értékét a fémben elvihetik az amerikaiak, amire szükségük van. És pont most jelent meg egy felmérés, hogy a 10 legfontosabb ércből majdnem 80-90%-ot Kínában lehet megtalálni. Tehát Amerikának rendkívül fontos ennek a háborúnak a békés befejezése, hogy hozzáférjen a ritka földfémekhez, ugyanis egy haditengerészeti sima rakétának a gyártásához 60 kiló különleges fém kell. Tehát ez a összefüggés, és ha így összefoglalnánk, akkor úgy azt mondanám, hogy egyik félnek se érdeke, hogy a háború megálljon. Amerika szállít fegyvert, ezért kapok ritka fémet. Zelenszky nem akar nyilván semmit aláírni, csak majd Putyinnal egyezkedni, mert ő azt gondolja, ő van nyerő pozícióba, illetve nagyon jól tudja, hogy akkor jönnek a választások, ő kieshet a hatalomból, főleg most, hogy ugye Klitschko Kijev polgármestere is elég szépen beleállt, hogy eléggé katonai diktatúra van Ukrajnában a háború
idején. Mi más
idején.
Lenne a háború
hát
idején?
Igen, igen. Érdekes a Klitschko-féle megközelítés is. Másik rész, Oroszország pedig, mivel nyerésben van, területeket tud nyerni, és egy volt vezérkarfőnök elmondása szerint, amit most megszerzett ásványkincset ezen a területen, az bőven finanszírozza a háborút nekik.
Egy gondolatkísérlet. Az amerikai támogatás nélkül Ukrajna meddig bírná a háborút? Napban kifejezve, vagy órában
napban,
kifejezve?
Hát ugye a hírszerzés, felderítés, meg a Starlink az megadja a teljes hálózatot, meg egyebet. Nyilván 400 ezer katonát felmorzsolni, az is iszonyú nagy idő, és nagyon szépen tudna gerillaharcot, halogatóharcot folytatni, és visszaszorulhatna mondjuk a folyóig, ha ez a támogatás nem lenne. És ugye hiába vannak modern eszközeik, mint a HIMARS sorozatvető, ennek a különböző rakétái, az ATACMS meg a SCALP, nem tudna mire lőni, mert nincs célpont. A franciáktól kaphatna műholdas információt, meg a britektől, de ez nem olyan mértékű, mint az, amikor kinyitom a laptopom, és rajta van egy 24 órás lehetőség, hogy látom az összes alakulatot. Ugye a NATO úgy adja át ezeket az adatokat, hogy például az összes harckocsi zászlóját látom, az oroszokat hol vannak. Valami rádiójelet, ami kibocsát, az ezen a térképen látható. Ha ez nincs, akkor ugye nem tudom, hol vannak az alakulatok, merre menjünk, mit csináljunk. Illetve ez a idő szerintem fél évnél nem lenne hosszabb, amit az ukrán hadsereg meg tudna tenni, és rengeteg területet elveszítene.
Britek hozzáállásában mi a logika? Ők nagyon erőteljes orosz ellenes álláspontot képviselnek. NATO tagok, de az uniónak már egy ideje nem tagjai, és hát egy csatorna választja el őket Európától, de azért nincsenek olyan nagyon messze.
Hát igen, ugye az orosz televízió közzétette, hogy 200-220 szekundum alatt az Oresnyik rakéta Londonban van, úgyhogy ez egy elég erőteljes figyelmeztetés, de a többi nagyvárosnak is szólt, ez Varsónak, Berlinnek és Párizsnak. Én azt látom, hogy kissé erőlködött ez a koalíció, amit létre szeretnének hozni, mert sok ország úgy van, hogy hát megyünk, ha az amerikaiak jönnek, de mégsem mennénk, mert nincs politikai döntés Hollandiába, Lengyelországba. Katonai akarat van, illetve a lengyel tisztekkel folytatott beszélgetések azok azt mondták, hogy oké, lesz békefenntartás, mi el is mennénk, ettől nem félünk, ismerjük az oroszokat, tudjuk, hogy lőnek, meg az ukránok is, tehát tudjuk, hogy a fejünk fölött lövöldöznének, amitől mindenki fél, az a 200 ezer négyzetkilométer fel nem robbant lövedék, aknamező, ahova be kell menni. Ez egy 1400 kilométeres harcvonal lesz, ahol csapatok kellenek. Helikopterbázisok kellenek, olyan katonai bázisok kellenek, amit jelen pillanatban csak a nagyvárosokban tudok elképzelni, hogy ott tudnak biztosítani, mert a frontvonalon kijelölni egy zöld mezőt, hát mire azt átvizsgálják, ugye az elég hosszú idő. 99-ben fejeződött be a koszovói művelet, Mai napig aknát szedünk Horvátország, Szerbia meg Koszovó területén. Gondoljuk el, itt mennyi ideig fog tartani ezen a sok-sok kilométeren.
A Európai Unió és a NATO tagországainak NATO-n szervezeten kívüli feladataik lehetnek Ukrajnában, vagy ha egy NATO tagország bemegy, akkor oda a NATO ment be. Ezt hogy kell szétszálazni?
Szerintem úgy, hogy ugye vannak országok, amelyek NATO tagok, illetve Európai Uniós tagok, de nem NATO tagok. Most ez a koalíció, ez két dolog miatt nehezen jönne létre. Egyrészt jelenleg olyan 30-40 ezer telepíthető ereje van a briteknek, franciáknak, svédeknek, és ugye Svájc ajánlott fel 200 békefenntartót. Tehát ezzel kellene főzni. De ez háromszor kellene, mert az egyik kiképzésem van, a másik műveletben, a harmadik meg szabadságon. Tehát ez mindjárt ugye 100 000 ember körüli létszám. Ez Törökország, meg harmadik világbeli országok nélkül elképzelhetetlen. Jelenleg az ENSZ-nek 60 ezer békefenntartója van kinn a világban. Gondoljunk bele, milyen megterhelő a költségvetésére ez, hogy akkor még mindegy 100 ezer embert fizetni kellene. És ugye ki a két legnagyobb befizető az ENSZ-be? Amerikai Egyesült Államok és Kína. Tehát ők meg nem szeretnének ebben részt venni. Ami másik szintén probléma, hogy az az akarat, amit keresztül akar vinni Franciaország meg Nagy-Britannia, ahhoz egy NATO döntés kell. Tehát ők NATO tagok, ha ő valahova menni akar, akkor először politikai szintéren az Észak-Atlanti Tanácsba ezt meg kell szavaztatni az állam és kormányfőkkel, hogy igen, megyünk Ukrajnába békét fenntartani. Ha mindenki megszavazta, akkor lehet menni. Hát tippeljük meg, hogy mondjuk Szlovákia mit fog erre mondani. Vétóz-e vagy nem? És az amerikaiak se akarnak menni. A másik, ha ez megtörtént, akkor ugye a katonai bizottság elé kerül ugyanez az ügy, hogy akkor tessék kidolgozni, hogy ez hogy lesz. Na most a katonai bizottságban már minden ország mondhatja, oké, gyerekek, mindenki menjen nyugodtan békét fenntartani, mi a vallási azonosság okán, mint a görögök például, mi ortodoxok vagyunk, mi biztos nem megyünk. Ugye ugyanez volt Koszovó esetén, hogy a németek, a csehek és a görögök kimaradtak a műveletből. Tehát kellene egy nagy politikai döntés, aminek nem látom a lehetőségét, a katonaiban pedig szűkösek a lehetőségek.
Amikor az Európai Unió vagy és a tagországai fegyvert ígérnek Ukrajnának, akkor azt készletből teszik, vagy most kell kezdeni legyártani?
Ugye a NATO-n belül most azt látjuk, hogy van 6000 harckocsink, olyan 4000 az oroszoknak meg a beloruszoknak. A probléma az, hogy nagy lukak vannak a rendszerben. Tehát a balti országok nulla, most rendeltek egy zászló, a Leopard 2A8 harckocsit. Ez olyan 3 év, amíg legyártják, és megkapja Litvánia, és akkor van harckocsia. A légterüket már nagyon régóta a NATO felváltva látja el, például a magyar Gripenekkel, vagy éppen a csehekkel közösen, vagy bárkivel. Tehát nagyon sok mindent már a németek is a saját hadrendjükből adtak, például a Marder gyalogsági harcjárműveket, mert először átadták a nagyon régi Leopard 1A5-ös harckocsit, amit mi még tanultunk, ugye 78-ban rendszeresítették, rendkívül megbízható eszköz, de nem erre a hadszintérre való. Tehát nagyon sok dolgot már a hadrendből adtak. A britek például odaadták a teljes önjáró tüzérségüket, ők most várják, hogy ezt valaki majd legyártsa nekik. Ugyanígy vannak a németek, a német vezérkar főnök úrral, ugye ott főszemlélőnek hívják, együtt tanultam a vezérkari tanfolyamon, mondta, hogy kapott 100 milliárd eurót fegyverkezésre. Jelen pillanatban semmivel nem tudta bővíteni még a hadseregét, ugyanis a magyar, a román és a litván harckocsikat gyártják majd. Majd, ha ő is sorra kerül, akkor rendelhet nagyot.
De a német hadsereg a német fegyvergyárban sorba áll?
Hát kénytelen, mert ezek ugye államközi megállapodások, szerződések, és ugye ezért kell dicsérni a magyar kormányzatot, hogy mi 2016-ba kezdtük el. Ugye egy stratégiai váltás és egy stratégiai fegyverkezés, az 10 éves folyamat legalább, mi is ugye 30-32-re lesz meg az összes eszköz, hiszen Izraelből, Törökországból, különböző országokból szerezzük be, amellett, hogy a fő gyártónk az a német Leopard, Lynx, Panzerhaubice, önjáró tarac, tehát Ez egy stratégia, amit fel kell építeni. Tehát hirtelen nem lesz önjáró tüzérség, még Dél-Korea se tud annyit gyártani, hogy ezt átadja. A lengyelek is folyamatosan kapják meg, és 2030-ra lesznek kész. Tehát személyállományban nincs telepíthető erő a NATO-ban annyi, amennyi most hirtelen kellene. Technikai eszközben pariban vagyunk, de kellenének a fejlesztések, ez hosszabb folyamat. Én azt gondolom, hogy így gondban van Európa.
Bizonyára vannak olyan felek a nyílt kártyákkal játszókon kívül is, akik nem érdekeltek egy ukrajnai békefolyamat megindításában. Hogy lehet kiszűrni a provokációkat, a hamis zászlós műveleteket, amikor mondjuk egy NATO tagországba valamelyik fél eszközének álcázott eszközök pusztítást okoznak, mondjuk egy áruházban?
Igen, ez a legnehezebb történet. Ugye a hibrid hadviselésnek hívjuk azt, amikor nagyon kevés katonai dolgot használunk fel, titkosszolgálati akcióval, rengeteg nagyon jól felépített kommunikációval, de volt erre példa. Ugye egyrészt volt a ukrán területről kilőtt régi drón, ami Magyarország fölött Horvátországba csapódott be, beállítva, hogy ez egy orosz eszköz volt. Tehát ezekre nagyon is készen kell lenni, tehát nem véletlen, hogy a magyar légvédelem, a magyar különböző csapatok ott vannak az ukrán-orosz határ mentén, magyar-ukrán határ mentén, hiszen a magyar lakosság védelme a legfontosabb feladat ezeken a helyeken, hiszen Lengyelországba is csapódott be rakéta.
Ilyenkor látják, és kísérik, amíg ki nem megy az ország területéről, vagy szólnak azoknak, ahová majd be fog csapódni, szóval van ennek valami eljárásrendje. Igen. Miért nem lövik le például?
Hát igen, ez a nagy kérdés sokszor, hogy a NATO eljárásrendben ez meghatározott, hogy aki észleli, azonnal próbálja megsemmisíteni, de ha mondjuk Nyugat-Európát nézem, vagy túl sűrűn beépített területet, akkor ki kell kísérni az országból, és átadni a következő országnak. Ha meg van rá lehetőség, meg kell semmisíteni a levegőben, úgyhogy ne legyen infrastruktúrában és személyén kár ebből.
2025. június elején egy ukrajnai békéhez, vagy egy kiszélesedő, akár európai háborúhoz állunk közelebb?
Én bízom benne, hogy a fele az ukrán fél nagyon is kimerülőben van, az oroszoknak is ugye már a belső körökben egyre inkább abban a irányba szeretnének előre menni, hogy valahogy most már le kell zárni ezt a ő általuk különleges katonai műveletnek nevezett akciót. Én nem hiszem, hogy Európára ez eszkalálódna. Vannak országok, ezt látjuk, hogy fegyverkezne, meg nagyon sok országban most rakjam össze 3 napra az élelmet, menjek majd óvóhelyet készítsek, meg minden egyéb előkészítése zajlik ebből a szempontból. De én azt gondolom, hogy ez a háború még továbbra is tőlünk is messze van, Európától is. Most a feleknek kell majd lehiggadniuk itt a kölcsönös csapások után, és tényleg diplomáciailag valami megoldást találni.
De katonai szempontból egyébként indokolatlan felkészíteni a lakosságot arra, hogy mit kell csinálni, hogyha valami eszkaláció történik?
Én azt gondolom, nem sohasem hátrányos, hogyha egy állampolgár, aki a hazáját szereti, az fölkészül olyan feladatokra is, ami katonai, részt vesz egy alapkiképzésen, tud menetelni, tud főzni magának, meg tudja védeni önmagát, a családját. Én 6 hónapot töltöttem Svájcba, ott minden férfi hadköteles, hanem akkor adót fizet, a hölgyek önkéntesek, és azt szokták mondani egy svájcira, hogy 2 dologból rögtön szavazni fog, ha a pénztárcáját érinti valami, rögtön népszavazás van, ha meg a hazájáról van szó, akkor ott tényleg körkörös védelem van, az Alpokkal, minden egyébbel, és mindenki ezt meg is akarja védeni. Én azt gondolom, hogy a legutolsó felmérés 22-ben volt Magyarországon, akkor 62% azt mondta, hogy segíteni a Magyar Honvédség munkáját, és részt venne a védekezésben. Ez egy nagyon jó átlag.
Vesperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha érdekesnek találták a beszélgetést, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következőt automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.